Idén 2024-ben január 14-én kerültek átadásra az állami kitüntetések, amelyeket olyan egyének kapnak minden évben, akiknek tevékenysége, munkássága kitüntetett figyelmet érdemel, s amelyeket az államfő Zuzana Csaputová idén utoljára adott át, hiszen hivatali idejének utolsó hónapjait tölti. A kultúra terén kifejtett kimagasló szolgálatért a Pribina kereszt második fokozatát ítélték oda Jarábik Gabriellának. Jarábik Gabriella több mint 20 éve áll a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma élén, és több mint 50 éve foglalkozik színjátszással csoportvezetőként. Már ez a két dolog is mutatja, hogy egy maximálisan kiérdemelt kitüntetésről beszélünk, de a most következő beszélgetésben szeretném, ha az egész életúton végig tekintenénk, hiszen itt ül mellettem Jarábik Gabriella, sokak Gabi nénie, akit sok szeretettel köszöntök a Pátria Rádió stúdiójában. Szia!
Szia, köszönöm szépen a meghívást, és én is köszöntöm a Pátria Rádió hallgatóit.
Bár személyesen már gratuláltam, de azt hiszem, hogy kijár a többszöri gratuláció, hiszen egy nem mindennapi kitüntetésről van szó. Volt már több kitüntetésben és díjban is részed, milyen helyet foglal el ez az eddigiek sorában? Számodra.
Hát, őszintén megmondva nem is akartam elhinni, amikor egy héttel ezelőtt megtudtam, hogy részt kell vennem ezen az ünnepségen, hogy engem kitüntetnek, hát miért tüntetnek ki, hisz tulajdonképpen azt csinálom, amit szeretek. Az a munka, amit a gyerekekkel való munka, azt most már szeretem úgy átadni a fiatalabb kollégáknak, de részt szeretnék benne venni, hiszen ez már 50 éve szinte az életem is, és nagyon-nagyon sokat kapok ettől a munkától. Nagyon-nagyon szerettem mindig a gyerekekkel való munkát, és ez bennem mindig valami plusz erőt mozgat meg, de ugyanakkor imádom a múzeumi munkát, az értékteremtést, az értékmentést, inkább így mondanám. Ahogy látom, hogy milyen erőfeszítéseket tesznek a régióban, a nagykürtösi régióban a Mikszát és Madács kultusz megtartásában, és ehhez nagyon-nagyon sokat hozzá tud járulni a múzeumunk, hiszen a Madács kastélyt, a Sosztregován, illetve a Mikszát házat Szklabonyán mi működtetjük, és hát a mi erőfeszítésünk és munkánk alapján sikerült olyan állandó tárlatokat létrehozni, hogy valóban nagyon-nagyon sokan dicsérik, és nagyon sokan vissza is járnak, hiszen igyekszünk szinte minden évben valami újat hozzátenni az állandó tárlatokhoz, mert csak akkor lesz érdekes. Úgyhogy ez a két munka teljes mértékben lefoglal, és hát én köszönöm a családomnak, hogy ezt megértik egyáltalán, hogy reggel és éjjel és este és ebédfőzés közben is arra gondolok, miközben a Pátriát is hallgatom azért, hogy mivel is tudnánk még fűszerezni, még egy kicsit hozzátenni ezekhez az állandó tárlatokhoz, hogy milyen rendezvényeket is tudnánk megújítani, vagy milyen rendezvényekkel tudnánk gazdagítani az éves programot.
Még térjünk egy kicsit vissza magára a díjátadóra, és fogunk még ezekről a tevékenységeidről beszélni a továbbiakban is, de érdekel az, hogy ugye gyakran vagy színpadon, úgymond reflektorfényben, reprezentatív helyzetben, hogy most izgultál-e a ceremónián?
Rettenetesen. Nagyon. Őszintén megmondva, Balázs fiam már rám szólt az autóban, miközben Pozsony fele utaztunk, hogy anyu, légy szíves, már ne stresszelj, már ne idegeskedj, túl leszünk rajta. Hát neked ez igazán nem okoz semmiféle gondot. Kimondottan idegeskedtem, rettegtem, de nem csak én. Ugye volt egy a ceremónia előtti próba, mert hát ezt senki nem tudja megúszni. Megvan, ugye ki van számítva minden, ki mikor kell fel, hova kell menni, stb. Stb. Én ezeket a ki mivel dolgokat nem szeretem, és ezt mindig stresszelek. Megnyugodtam akkor, amikor láttam, hogy nem csak én, hanem mások is így vannak ezzel.
Részben már említetted, hogy egy héttel a díjátadó előtt kaptál erről információt, de picit még részletezzük ezt, hogy tudja meg valaki, hogy állami kitüntetésben részesül.
A köztársaság elnöki hivatalból fölhívott egy hölgy, és megkérdezte tőlem, hogy elfogadok-e köztársasági elnök asszonytól egy kitüntetést. Nem tudta megmondani, milyen kitüntetést, mert én rögtön azt kérdeztem, hogy és milyen kitüntetés, és miért. Ő azt nem tudja megmondani, csak elfogadom-e. Hát mondtam, hogy hát igen. Egy kicsit várakoztam, ugye gondolkodtam, hát mondom, de a köztársasági elnök azt novemberben járt nálunk látogatóban. Múzeumban volt nálunk egy rendezvény, amelyen részt vett, és nagyon-nagyon szimpatikus volt, és nagyon jól érezte ő is magát, meg tulajdonképpen én is az egészen szinte feloldódtam, úgyhogy nem stresszeltem annyira, mint most. És akkor azt mondtam, hogy tőle igen, tőle nagyon szívesen elfogadok egy kitüntetést, amelyet nem tudtam, hogy milyen, csak az átadáson tudtam meg.
Hogy ez melyik hogy lesz ez a melyik kitüntetések lesz, sorában. Milyen. Én itt látom is magam előtt ezt a kitüntetést, ugye, ahogy felvezetőben is elmondtam, ez a Pribina kereszt második fokozata. Még egy icipicit lovagoljunk, úgymond ezen a ceremónián, hogy van-e szigorú protokollja ennek olyan szempontból, hogy megkötések, hogy mit lehet, mit nem lehet tenni, viselni, vinni, stb.
Igen, előírták, hogy két családtagot vihetünk, mint kísérőt, akiknek smokingba, illetve hosszú ruhába kell menni, és a kitüntetést átvevő is hosszú ruhát kell, hogy viseljen. Na most egy héttel előtte el tudják képzelni, hogy milyen rohangálás volt az üzletekben, hogy én egy valamit, hosszú ruhát, vagy egy olyan nadrágot tudjak szerezni, amely megfelel ott. Nem is, hogy a ruhatáramban minta nem lett volna, de valahogy úgy érezte az ember, hogy erre az ünnepi pillanatokra mégiscsak fel kell egy picit jobban öltözni, készülni, de elő volt írva, igen, hogy mi a protokoll, és ott pontosan 5 órától 7 óráig egy nagy próbán mindenkinek elmondták, hogy ki után jön, hogy kell viselkedni, hova üljön, pontosan megmutatták. Sőt, ami nekem nagyon-nagyon tetszett, az a végén az volt, hogy oda jöttek hozzánk a díszőrök, elmondták, hogy aki kér kíséretet, lefele legalább 10 lépcsőn a színpadról, hogy azt kaphat mindenki. Még a férfiak is kérték, úgyhogy nagyon megnyugodtam, és olyan boldog voltam, amikor odajött a díszőrség tagja, és lekísért a lépcsőn, mert akkor tudtam, hogy nem lesz semmi baj. És hát nekem nagyon ritkán remeg a lábam, de most remegett.
Hát köszönöm, hogy betekintettünk egy kicsit a színfalak mögé, de ahogy ígértem, legyen egy kis portré rajz rólad és a tevékenységedről. Ahogy már mondtam, a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeum igazgatónőjét tisztelhetjük benned, és már ebben a több mint 20 éves működésben is sok minden benne foglaltatik, de most ugorjunk vissza a Mátyusföldre, mert bár már többet éltél a Csalló közben az életed során, de csúzi származású vagy. Igen. Egy érsekújvári járásbeli községről van szó. Mesélj egy kicsit a csúzi gyerekkorról.
Hát az gyönyörű volt. Az gyönyörű volt, és nagyon-nagyon szerettem a községemet, a csúziakat is. Most is nagyon szeretem, csak hát már nagyon kevesen emlékezhetnek rám. Régen volt, és azokkal, akikkel a gyerekkoromat töltöttem, bizony már nagyon kevesen vannak köztünk. De az volt a legszebb benne, hogy minden nagyon-nagyon természetes volt. Az édesanyám, édesapám nagyon egyszerű, de fantasztikus emberek voltak. Szóval a családért mindent megtettek, mindent megtanítottak, amit csak kell. Az anyukám kenyeret dagasztott meg, almáspitét sütött, de mellette én ott ültem a hokedli, és írtam a leckémet, és soha nem felejtem el, amikor azt mondtam, hogy mit is lehet ősszel, mit lehet az őszi tájról, őszi képről írni, mert ez volt a feladatunk, hogy fogalmazzunk valamit az őszről, és akkor az anyukám elkezdte szavalni a Petőfi Sándortól, hogy itt van az ősz, itt van újra. Anyukám végig szavalta ezt a verset, és én csak bámultam, ámultam, hogy hogyan létezik, hogy még az anyukám emlékezik erre. Valahogy ez az irodalom szeretet, a könyvek szeretete az nálunk mindig megvolt, hogy én a dunyha alatt villanylámpánál olvastam a könyveket, mert különben kikaptam volna, hogy meg este 10 után miért világítok, de ezek olyan fantasztikus élmények voltak, ezek vezettek arra aztán az irodalom szeretetre, a könyvek szeretetére, amit én a fiaimnak is és az unokámnak is igyekeztem átadni, és az, hogy egy olyan egyszerű, de mégis nagyszerű csapat volt az osztályunk is, ahova jártam, az magyar iskola még volt, most már sajnos csúzon nincs, már legalább 20 éve megszűnt a magyar iskola, amit rettenetesen sajnálok, és olyan tanítói voltak, akik elsősorban megtanították, és még a matematikát is, ő volt az osztályfőnökünk, nyugodjon békében, Pócs tanító úr, aki még a matematikát is megszerettette, mert annyira jó, fantasztikus egyénisége volt, olyan őszinte volt, és láttuk azt, hogy szeret bennünket. De persze én azért csak úgy módjában szerettem matematikát, a többi tantárgyat, és volt egy fantasztikus jó szlovák tanítónk, aki a szlovák nyelvet is meg tudta velünk szerettetni. És nem is szigorú volt, de mégiscsak valami olyan jó módszere volt, már most már nem tudom, hogy hogyan, de megtanultuk. Úgyhogy még mindig nagyon-nagyon hasznát veszem annak, amit a Pálenyék tanító bácsi nekünk átadott például szlovák nyelvből.
És ha már a szlovák nyelvnél tartunk, akkor a lánykori neved Trúhli.
Igen.
Tudsz-e a felmenőidről, tehát hogy honnan származik ez a név?
Igen, az édesapám, a szülei tudtak magyarul, de a nagyszülei azok módjával csak, tehát édesapámnak szlovák gyökerei voltak, de édesapámnak korán meghaltak a szülei, tehát ő árva maradt a húgával, és akkor egy családhoz került, Csúzra, tehát ők nevelték őket 18 éves korukig. Az édesanyámnak viszont a nagypapám mester László az első világháborúban lovasfutár volt, amikor én még 4-5 éves voltam, még akkor élt, és sokat mesélt erről, hogy milyen veszélyes volt ez. És a nagymamámnak viszont német Mihalik Borbála, tehát ott már van egy kis német beütés is, sváb, inkább így mondanám, sváb beütés. Úgyhogy nagyon érdekes ez az egész, hogyha így végig gondolja az ember, mondtam, hogy nemzetközi.
Hogyha folytatjuk a tanulmányaidat, akkor Léván jártál az óvónőképzőbe.
Igen, pedagógiai szakközépiskolába, óvónőképzőbe.
És onnan is szoktál emlegetni ikonikus tanárokat.
Az egy gyönyörű 4 év volt, és tulajdonképpen, mikor 15 éves korában elkerül az ember 15 évesen, akkor nyílik meg lényegében a világ felé, és olyan tanáraim voltak, akik ezt a megnyílást, vagy azt, hogy rácsodálkozzunk a világra, ezt elősegítették. Gergely József, aki az irodalmi színpadba nem kellett, hogy csalogasson bennünket, mert annyira megszerettette velünk első évbe az irodalmat az ő előadásaival, hogy egyszerűen kívánkoztunk oda, hogy szinte harcoltunk azért, hogy kimehessen, és ki lehessen tagja az irodalmi, a Juhász Gyula irodalmi színpadnak. Léván, a szakközépiskola mellett, hát Gasparik Sándor, mit mondjak? Kedves hölgyeim, mi hölgyek voltunk. A régi módi tanár úr, aki még a tanítóképzőben Pozsonyban tanított. Gasparik tanár úrnak mi voltunk a hölgyeim, és kézcsókom, és mi majd elájultunk 15 évesen, amikor bejött, és azt mondta, hogy hölgyeim, tegyék el azokat a könyveket. Ma igazán írni kellett dolgozatot. Ezt nem lehet elmondani, ezt át kellett élni. Dolnyék Erzsébet például. Hát mondjuk a matematikát nem szerettem nála, de az emberségét igen. És nagyon sokat tettek hozzá ahhoz, hogy mi tulajdonképpen 4 év alatt mikor kiléptünk az iskola kapuin, akkor valóban elhittük magunkról, hogy most már mehetünk tanítani a legkisebbeket. És én imádtam a legkisebbeket tanítani. Bár szívesen mentem volna néprajzra, mert arra jelentkeztem, de hát akkor az volt a 70-es években a megszokott dolog, hogy csak gimnáziumból vettek fel egyetemi vagy főiskolai képzésre, és nekem ugye csak szakközépiskolám volt, tehát eleve hiába mentem el fölvételizni. Utolsó augusztusi héten kaptam meg, hogy nem vettek föl helyszűke miatt, tehát nem is fellebbeztem, mert inkább elmentem tanítani Vajkára, mert csak ott jutott hely a Dunaszerdahelyi járásba, hol ott csúzi vagyok, ugye, és az érsekújvári járásba akkor már nem volt óvónői hely.
Ez a következő a kérdéseim között, hogy milyen volt elhagyni az úgymond Mátyus földet, és a Csalló közbe térni, ahol pedig a síkság van, ugyebár. Tehát, hogy természeti különbségek is vannak ilyen szempontból, de hogy milyen volt ez a váltás, hogy elég nagyot léptél ilyen szempontból?
Mindenféle szempontból érdekes volt. Talán az volt a szerencsém, hogy nem egyedül csöppentem ebbe a közegbe, tehát a vajkai közegbe, hanem Kiskatival, aki a Juhász Gyula Irodalmi Színpad tagja is volt a Léván velem együtt, egy osztályba jártunk. Nagyon érdekes dolog volt ez, hogy öten, hatan is Dunaszerdahelyi járásba kerültünk dolgozni, mivel a komáromi és az érsekújvári járásban sem volt óvónői üres hely. Többek között Sárai Sára is oda került, aki az én kedves barátnőm volt már a szakközépiskolában is, és mondom még Kiskati. Sárit Gombára helyezték a Dunaszerdahelyi járásban, Katival mi Vajkára kerültünk. Mondták, hogy Vajkán van két üres hely, elfogadjuk-e? Azt sem tudtuk, hogy hol van és merre van Vajka őszintén. És én, amikor először megláttam ezt a sík vidéket, akkor, bocsánat, de én azt mondtam, hogy ez egy lepényország. Nincsenek nagy hegyek csúzon sem, de az a Párkány és Érsekújvár közti térség azért egy kicsit dimbes, dombos. És nekem ezek a lankák, ezek a dombok rettenetesen hiányoztak, és annyira fújt a szél mindig. Első évben én azt mondtam, hogy ezt nem lehet kibírni, hát csak úgy bírtuk ki, hogy megalakítottuk a fókuszszínpadot, mert hát mit is csináljunk, nem tudtunk valahogy. Szerettünk volna beilleszkedni például Vajkán. Próbáltuk megszólítani a fiatalokat, hogy hozzunk össze egy valamilyen kulturális programot, vagy bármit. Egy próba volt, többire már nem jöttek el a fiatalok. És annyira, szóval nehezen fogadtak minket be. Az a közeg, tehát a gyerekek imádtak bennünket, fiatal óvónénik voltunk, az örünkbe ültettük őket, babusgattuk őket, tanítottuk őket, abban nem volt hiba. Sőt, a mi módszereink, ugye akkor jöttünk ki az iskolából, játékosak voltak, a szülők örültek, mert szerettek a gyerekek óvodába járni Vajkán. Tehát tanítónéniket imádták, kész, de valahogy nagyon-nagyon nehezen fogadott be minket a felnőtt közeg. Tehát aki nem volt kapcsolatban az óvodával, vagy nem volt kisgyerek, vagy, tehát és a fiatalok. Ha visszagondolok arra, hogy mennyi erőfeszítés volt abban, hogy mi Katival ketten tényleg összeállítottunk programokat, megkerestük, felkerestük őket, volt két-három ember, aki szerette volna, hogy ezt csináljuk, de valahogy nem bíztak bennünk. Főleg akkor aztán már az egészről lemondtunk, amikor mi találkoztunk öten, volt Juhász Gyula színpadosok, összejöttünk Somorján, találkoztunk, és azt mondtuk, hogy meg kell alapítani, valamit kell csinálni, színházat kell csinálni.
És ez 1970-ben volt.
70-ben volt.
Azóta folyamatosan működik a fókusz, és azt hiszem, hogy nincs még egy olyan csoport, amely azzal büszkélkedhetne, hogy az alapító tagok közül valaki folyamatosan jelen van egy csoport működésében, több mint 50 éve. Gondoltad volna akkor 70-ben, hogy a fókusz történet ez egy ilyen szép, hosszúra nyúló történet lesz?
Nem, biztos, hogy nem. biztos, hogy nem, hiszen akkor mi még, mint felnőtt, mint irodalmi színpadot alapítottuk meg, és közben Saci barátnőm is férjhez ment, gyereket szült, Kati kitartott egy darabig még, de hát mindenkit máshova szólított aztán az élet. Én maradtam Dunaszerdahelyen, és nekem volt olyan óriási szerencsém, hogy a férjemre találtam, Jarábik Imrére, aki viszont a zeneszerelmese volt, 5 énekkara volt, és akkor azt mondtam, hogy jó, egy napot kérek én a színházra, te pedig 4 napot mész. Nem, 5 napot ment, mert még szombaton is ment a kórushoz. Úgyhogy végül is megegyeztünk, és végig 43 évig voltunk házasok. Sajnos most már februárban lesz a 5. éve, hogy itt hagyott bennünket, de végig támogatta. Végig megértette azt, hogy ami számára, amit a zene jelentett, az számomra az irodalmi színpad, később aztán a gyerekszínpad, mert hisz akkor már 5 évesek voltak a fiaim, tehát akkor azt mondtuk, hogy hova tegyük, akkor már a város apraja nagyja vigyázott a gyerekeinkre, míg próbák voltak, tehát akkor gyerekszínpad alakult, mert végül is 10 év után kifulladt az irodalmi színpad, a mozgalom maga is kifulladt, teljesen új értékrend kezdett kialakulni a színházi világban is, az amatőr színházi világban. Nekem is váltásra volt szükség. Úgy éreztem, hogy itt most a gyerekeimre se tudom, hogy mit csináljak velük, ha én a felnőttekkel próbálok, és éreztem azt, hogy itt ez kifulladt. Ez már nem mehet tovább, ez az irányzat, ez megszűnt, és akkor a gyermekszínpadot alapítottuk meg, 1980-ban, hát a gyerekeim is akkor ugye tagjai lettek, és így már könnyebb volt, mert jöttek velem próbára, stb., és élveztem, hogy újra gyerekekkel vagyok, gyerekek közt vagyok, és az ő kreativitásukat, azt mindig is csodálom, még a mai napig is, hiszen olyan ötleteik vannak, hogy az csak az látja, aki velük foglalkozik, úgyhogy nagyon-nagyon jó köztük lenni. És hát aztán ez nagyon-nagyon kemény dió volt, mert egyedül voltam a gyerekekkel, és amikor elérkeztek oda, hogy ugye 9. vagy 8. befejezték, ugye jött a gimi. Akkor még, amíg az én fiaim gimisták voltak, akkor könnyű volt, mert akkor átváltottunk diák színpadra. Csak hogy jelentkeztek állandóan a gyerekek is, hogy ők is szeretnének már, mint hogy gyerek színpadi munkát is végezzünk, úgyhogy voltak olyan évek, hogy nagyon-nagyon kemény volt, mert 2 színpadot is az embernek a vállán kellett cipelni. Abban voltak hullámhegyek és hullámvölgyek, de inkább hullámhegyek voltak, és ennek rettentően örültem, főleg amikor úgy éreztem és úgy láttam, hogy a gyerekek maguk is imádják azt, amit a színpadon csinálnak.
Most már hosszan beszélgettünk azokról a dolgokról, amik tulajdonképpen az életednek a szabad idejét töltötték ki, és emellett ne felejtsük el, hogy neked a napi 8 órában egyrészt óvónői munkásságod volt, de a 80-as évektől olyanokat lehet rólad olvasni, hogy a magyar óvodák járási tanfelügyelőjeként dolgoztál, aztán a Dunaszerdahelyi Városi Hivatal helyettes elöljárójaként, 1998 és 2002 között pedig a Kulturális Minisztérium Kisebbségi Kultúrák Főosztályának a vezérigazgatója voltál. Ezt most így felsoroltam, de hogy ez sok év és sok feladat. Szereted a kihívásokat, és azért mozdultál el a közéleti témák felé, vagy kevésnek érezted az óvónői létet? Hogy történtek ezek a dolgok?
Szerintem mindenki szereti a kihívásokat, szóval nem biztos, hogy mindenki, mert a kolléganőm erre azt mondaná, hogy Isten ments. Nem, de valahogy nekem az életem folyamán úgy, vagyis az életem úgy alakult, hogy ha akartam, ha nem, jöttek a kihívások, jöttek ezek az úgynevezett váltások, és nagyon egyszerű módon óvodaigazgatónőnek neveztek ki Dunaszerdahelyre, amikor még tulajdonképpen 2 kis 18 hónapos gyerekem volt. Felkértek rá.
Kettő,
mert ikrek a fiúk. Szóval az ember így átgondolja, és hát átgondoltuk a férjemmel együtt, hogy most, ha ezt nem fogadom el, és Dunaszerdahelyen, és Vajkán, ugye, hát jó pár kilométerre Dunaszerdahelytől tanítottam, férjhez mentem, terhes lettem rögtön, hát miért is ne? És akkor arra gondolt az ember, hogy mégiscsak Dunaszerdahelyen tudok elhelyezkedni. A városi vezetés akkor segített is bennünket ahhoz, hogy lakást is kapjunk, és ebben a 70-es években, 72-ben születtek a gyerekek, úgy születtek meg a gyerekeim, hogy még nem volt lakásunk. Úgyhogy mi Vajkán laktunk, de hát oda nem tudtam abba az egyszobába vinni a gyerekeket, így hazaköltöztem Mátyusföldre, vissza Csúzra a szüleimhez, akik fantasztikus, olyan csodálatos gyerekkort varázsoltak a két unokájuknak, hogy azóta is emlegetik. Még meg se száradt a bizonyítványon a tinta, már az autóba ültek, és menjünk a nagymamához, nagypapához Csúzra, és nagyon jó barátságok szövődtek, úgyhogy nagyon-nagyon jó volt, hogy ott kezdtük. Közben megkaptuk a lakást is, és akkor már elvárások is voltak velem szemben is. Úgyhogy az egyik óvodát még be se rendeztem, be se indult a munka tulajdonképpen, már a másik megbízás várt. Én ezt élveztem nagyon jó, csak hát ugye az a helyzet, hogy ez rengeteg időt vett el tőlem, rengeteg. Na itt is a család volt az, aki megértette, aki segítette ezt a munkát, és hát mint kreatív ember, színpadi ember, csináltuk az irodalmi színpadot, nagyon-nagyon szerettem segíteni azoknak az óvónőknek, akik olyan feladatot kaptak, hogy voltak ezek az úgynevezett minta tanítások, tehát bemutató tanítások. Nagyon föl kell készülni arra, mert a gyerekek reakcióját nem lehet előre kiszámítani. Én ebbe, köszönve a színházi munkámnak, ebbe mondjuk így, hogy jó voltam, mert megláttam benne, hogy mi az, ami a gyerekeket is vonzani fogja, a tanítónéni is, vagy az óvónő is meg tudja csinálni, illetve egy kicsikét hát próbáltam őket arra ösztönözni. Így lettem módszertani vezető, és mindenki gyere, segíts, stb. Óvodákba. Aztán amikor megüresedett a tanfelügyelői állás, én nem visszautasítottam az első évben, de aztán rájöttem arra, hogy jó nehezebb lesz ez a munka, biztos, meg nem a gyerekekkel fogok foglalkozni, viszont hát, ha jót tudok ezen az oldalon csinálni, mint tanfelügyelő. 50 óvodám volt a 100-ból, azokkal, akikkel együtt dolgoztam, azoknak sokat segítettem, igyekeztem. Megpróbáltam kiboxolni azt, amit még nem is lehet, tehát nagyon sokat próbáltam segíteni. Nem csak az óvónőknek a módszertani munkában, hanem az óvodák felújításában, eszközök beszerzésében, és így tovább, és így tovább. Tudtam kommunikálni az óvónőkkel, mert én is ugyanezt a munkát végeztem. Tehát tudtam, hogy hol szorít a cipő, és mit kell megoldani. Úgyhogy én ezt a munkát nagyon szerettem, és akikkel együtt dolgoztam, azokat is szerettem, és úgy láttam, hogy ők is ezt viszonozták. De jött az 1989, és akkor megtörtént egy olyan dolog, hogy amit én nem tudtam elfogadni, hogy megalakult ez az úgynevezett, most a VPN-t nem tudom lefordítani,
Nyilvánosság
az erőszak ellen. Hát most megtörtént olyan, hogy a takarítónéni följelentette az igazgatónőt azért, mert az előírásoknak megfelelően kérte tőle a munkáját. És akkor nem számított az, hogy ez az igazgatónő, óvónő milyen színvonalon végezte a munkáját, hanem az, hogy hárman följelentették, és nem tudtam megvédeni ezeket az embereket, akik őszintén és odaadóan végezték a munkájukat, de egyszerűen a nyilvánosság az erőszak ellen szépen kivégezte őket. Nem voltak se pártagok, se semmi, hanem jött a változás, és a változásban mindig van, minden változásban van jó, van a változásnak jó oldala és rossz oldala. Tehát ez is előjött. És én akkor azt mondtam, hogy feladom. Mikor már ötödik, igazgatónőt és óvónőt nem tudtam megvédeni, és otthon bőgtem, mint a kis nem tudom mi, és mondtam a férjemnek, hogy ezt nem lehet kibírni, azt mondta, hogy a kahaddott. És beadtam a fölmondásomat. És akkor a 89 a változás mit hozott, mit eredményezett, akkor éppen városi képviselő voltam, hát majdnem polgármester lett belőle, már Istennek ott nem lett, viszont beválasztott az a képviselő testület, amelynek tagja voltam, alelnöknek. Akkor lett Öllős Árpád a város előjárója, és engem előjáró helyettesnek választottak meg. Hát jó szókimondó voltam, sokat segített a férjem még az első időkben megírni a felszólalásaimat, tanított, okított, rámutatott, aztán meg már magam láttam, hogy mi is az, ami ellen egy kicsikét fel kell szólalni. Mert soha nem voltam az az ember, aki csak úgy szépen eltűrte, hogyha látta, hogy nem azt mondom, hogy igazságtalanság, de hogyha problémák adódtak, akkor én arra megpróbáltam rámutatni, úgyhogy nem voltam a legkedvesebb egyik polgármesternek sem, mármint mint képviselő, mert nem álltam meg, hogy ne szóljak, hogyha valami olyan dolgot láttam, amiért szólni kellett. Na és hát ez az előjárói utána, ez 2 évig tartott, és utána pedig még 4 évig voltam, mint hivatalvezető a városházán, de... És miért jön a változás? És miért jön a váltás? Mert én nem szerettem volna egyik pártba se belépni. És mivel én nem voltam hajlandó egyik pártba se belépni, magyar pártba se, hát nemhogy másba, így nem voltam kívánatos személy. Úgyhogy nagyon érdekes dolog volt, hogy már majdnem jó, hogy nem takarítónői személyzetté nyilvánítottak, amikor a minisztériumba fölkértek főigazgatói pozícióra. Nem volt ez ilyen egyszerű, mert többeket szólítottak meg, de nem is tudom már, mi volt az érv, ami mellettem szólt, de nagyon nehéz, kemény 4 év volt.
Eddig az összes munkáról azt úgy beszéltél, hogy nagyon szeretted azt csinálni. Ez a minisztériumi időszak is ilyen volt, vagy az inkább egy ilyen adminisztratív munkának képzeljük el, amikor a hivatalnoki feladatokat kell ellátni?
Ez egy nagyon érdekes dolog, mert az, hogy megismerni a 8 kisebbséget, a 8 kisebbségnek a különféle problémáját, roma, ruszin, ukrán, cseh, magyar, lengyel, mit hattam ki? A 8 kisebbségnek 8 féle gondja, 8 féle problémája nem egyforma. Mind 8 féle, és mindenkivel, jaj, horvátokat még kihattam, mindenkivel meg kellett keresni a nyelvet. Hogyan beszéljünk, hogyan kommunikáljunk, hogyan intézzük a problémáit, ami az egyiknél ilyen pici volt, a másiknál egy hatalmas nagy, mint az óriási probléma, ha egy jelentkezett. Nagyon-nagyon nehéz volt. Legfontosabb a pénz volt, ami nekem valahogy nem jött be. Hogy azért harcolni egy évig, hogy hogyan osszuk el azt a kicsi pénzt, hogy kinek mennyi jut, a projekteket, tehát pályázatokat elbírálni, stb. Rettenetes sok volt a munka, nagyon kevesen voltunk a főosztálynak nevezhető 5 ember, hát, vagy 6 ember, szóval most ugyanez van a múzeumban, hogy nagyon kevesen vagyunk, és ezt csak úgy lehetett csinálni, hogy mindenki maximálisan túlórázott. Knyaskó volt akkor a miniszter, és odafigyelt arra, hogy minden fontosabb megmozduláson, ami főleg országos jellegű volt, kulturális téren, ott legyünk. Tehát én volt, amikor Szvidnyékben voltam még este, a ruszinok és ukránok közös kulturális eseményén, de már hajnalban vissza kellett jönnöm, mert Pozsony mellett a horvátoknak volt országos, kulturális rendezvénye rettentő fárasztó volt. Tehát az egész országba így járni, és akkor kiválasztani azt, hogy ha itt megjelentem, akkor ott is meg kell jelennem, és mellette végezni a munkát, és mellette elolvasni a mértéktelen sok anyagot, amit kaptunk egy-egy ülésre, meg törvényt, meg szóval nagyon-nagyon sok volt. Volt, amikor hajnalban elaludtam a én nem tudom milyen törvény fölött, mert már nem is tudtam, hogy mit olvasok.
Közben rá kell pillantanom az órára is, hogy beleférjünk az időbe, viszont azt is szeretném egy kicsit idehúzni újra, hogy érzékeltessem egy kicsit az életednek a sűrűségét, hogy mindezek mellett továbbra is vitted a gyermekcsoportot, akikkel nem csak, hogy ott voltál mondjuk a heti rendszerességű próbákon, hanem fesztiválokra jártatok, Jókai napokra, Dunamenti tavaszra készültetek, tehát hogy ez így mindet együtt kell látni ebben az időszakban is, tehát hogy akkor sem hiányoztál, amikor bármilyen pozícióban voltál az életedben.
Nem. Ezt nem tudtam feladni, ezt nem is volt szabad. Ez adta azt a plusz erőt. Ezt komolyan mondom, hogy azt az érzést, hogy csinálnom kell, mert minden egyes, vagy próba, vagy fellépés után, főleg amikor már a gyerekek felléptek, amin mindig végig izgulok, még most is, akkor is végig izgultam. Tehát azt látni, amikor a gyerekek fantasztikusan oda teszik magukat, és csinálják, és mit sajtolnak ki magukból, olyan fantasztikus kis jeleneteket, fellépést, hogy szinte hihetetlen, nekem ez mindig olyan sok erőt adott, és annyira jó feltöltődés volt ez, hogy ezt nem lehetett kihagyni. Néha már igen, néha fárasztó is volt, mert elfáradt közben az ember. Tehát főleg most már az idősebb korban már úgy érzem, hogy pihenni kell, de kell ez a kis plusz, amit tőlük kapok.
Az életed hétköznapjai szintjén eljutottunk ugye 2002-ig, és már beszéltél az elején a múzeumról, mert ugye 2002-ben vetted át illetve hát akkor alakult meg tulajdonképpen a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma, és igaz, hogy meséltél róla, de az idő szűksége miatt annyit foglaljunk össze, mert csak érintetted, hogy mi minden tartozik, és mi mindent kellett kiépíteni ez alatt a több mint 20 év alatt. Tehát ugye van egy pozsonyi központja ennek a múzeumnak, de tartozik hozzá 3 másik múzeum.
Igen,
is.
De hát elsősorban ezt kellett itt a pozsonyi központot kiépíteni. 2002. július 1-től volt fél évem, és volt 3 ember, negyedik voltam én. 2003. január 1-jét megkaptuk, hogy Pozsonyban igen, lesz állandó tárlat a magyarok Szlovákiában. Ezt elkezdte még anno a Danter Izabella kiépíteni, amikor még tulajdonképpen nem mint múzeum, hanem mint dokumentációs központ működött. Nagyon sajnálom, hogy Izabella elment, de hát akkor én nem lennék most a múzeum igazgatója. De Izabellával nagyon sokat együtt dolgozunk, végig együtt dolgoztunk, mert ő egy nagyon jó néprajzos, az összes néprajzi kiállításunkat ő készítette, ő csinálta, ő gondolta ki, és ez óriási segítség volt, mivel nekünk néprajzosunk nem volt. A lényeg, hogy 2003. január 1-től tulajdonképpen ez egy egyesség volt, hogy a Szklabonyai Mikszátház és az Alsó-Sztrágovai Madácskastély a Magyar Múzeumhoz tartozzon, mert abban az évben volt az utolsó lehetőség, amikor a múzeumok vagy megyei múzeumokká váltak, vagy országos hatáskörű múzeumokká váltak, tehát lehetett csereberélni. Ez volt az úgynevezett múzeumoknak és kulturális intézményeknek a leltározása. Addig a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériumához tartoztak, de Kanyasko úgy gondolta, hogy nem lehet, hogy minden múzeum, minden kulturális intézmény a minisztériumhoz tartozon, tehát osszuk le a megyékre, és így tovább. És ekkor a Kékkői Múzeumtól ez a 2 magyar emlékhely hozzánk került, Maráki Péter javaslatára, aki akkor volt a múzeumok és kulturális intézmények főigazgatója. Nem tetszett mindenkinek a régióban, de végül is beigazolódott 20 év alatt, hogy csak úgy lehet felújítani ezeket az úgynevezett irodalmi emlékhelyeket, mint Sklabonya, a Mikszáth házat, a Madács kastélyt, hogyha állami intézményekhez tartoznak, mivel civil szervezeteknek ilyen jellegű felújításokra nem tudnak pénzt biztosítani. Így aztán nekem ez volt a fő feladat, a pozsonyi kiállítás állandó tárlat megnyitása, ez volt 2003 májusában, hogy rögtön azonnal, amit csak tudunk, fektessünk be a Sklabonyai házba, mert az a kisebb megoldás. A másik, a kastélynak a felújítására, tervdokumentációra is külön volt szükség. Sklabonyán már nem volt akkora, mivel csak 3-4 helységből áll az egész régi épület, tehát nem volt olyan nagy gond. Mindenki maximálisan, aki ott dolgozott akkor, és még most is ott dolgoznak, mindenki maximálisan azon dolgozott, hogy ez létrejöhessen. Segítséget kaptunk Magyarországtól, szakmai segítséget. Tehát én elmehettem a Petőfi Irodalmi Múzeumba, ahol Csorba Csilla volt a főigazgatóasszony, aki szinte tárt karokkal fogadott, ahol tudunk, segítünk. Nem volt irodalomtörténészünk, nem volt történészünk, nem volt csak úgy néprajzosunk, hogy Dante Riza bevállalta ezeket az állandó tárlatok elkészítését néprajzi vonalon, tehát nekünk nagyon-nagyon nagy szükségünk volt erre. A kollégáknak is mindig azt mondom, hogy ne akarj te irodalomtörténész lenni, ha nem értesz hozzá. De azt csináld, amihez értesz. Tehát nem szabad az embernek azt gondolni, hogy valaki igazgató vagy kurátor, akkor ő már mindenhez ért. Tehát nem, én csak ahhoz, amihez értek, abban próbáltam a múzeumot kiépíteni ezen a vonalon. Tehát kapcsolatokat teremtettünk, szakembereket szólítottunk meg, pályázat hátán pénzt szereztünk, mert anélkül nincs. De olyan szakemberek, mint Kerényi Ferenc, mint Praznovszki Mihály, mint Csorba Csilla, és sorolhatnám még akár a Petőfi Irodalmi Múzeum, akár a Nemzeti Múzeum szakértőit, de ugyanúgy oda tették magukat a mi kollégáink. Ha más nem, akkor azzal, hogy a Madách kastélynak az első kapavágástól az utolsó simításig a kolléganőm reggeltől estig felügyelte a munkát. Tehát mindenki oda tette a magáit.
A két múzeumon túl van még egy harmadik is, ami tartozik a pozsonyi bázishoz.
Igen, ez pedig a Kassai Márai emlékkiállítás, amelyet a Csemadok Kassai Városi Szervezetével együtt tartunk fenn. Tulajdonképpen mi vagyunk azok, akik biztosítjuk, hogy működhessen ez a múzeum, mert minden mást a Petőfi Irodalmi Múzeumnak köszönhetően hoztak létre, tehát a kiállítást a Magyar Állam támogatta, a Mészáros utcai régi Grossmit lakás megvásárlását, viszont hiába lenne ott a kiállítás, hogyha nem lehetne ezt látogatni. Tehát ez nagyon köszönhető annak, hogy 2018-ban a Csemadók, a Kulturális Minisztérium és a múzeumunk között létrejött egy együttműködés, amit megpecsételtünk egy szerződéssel, és azóta természetesen ezt az akkori államtitkárnak, Rigó Konrádnak lehet köszönni, hogy megszerezte rá a béralapot, hogy működhessen ez az egész. Tehát a mai napig ezt a minisztérium betartja. Reméljük, hogy ebben az évben sem lesz semmiféle kifogás vagy probléma, és nagyon sok látogatója van. Nagyon értékes munkát végeznek a kolléganők, Ötvös Anna kolléganőnk. Évek óta foglalkozik már a Grossmit család és a Márai család kutatásával. Most Márai Sándor húgának, Katónak az életét, annak a naplóját találta meg, és hát reméljük, hogy értékes és érdekesebb írásokkal és eredményekkel lep majd meg bennünket. Én most is azt mondtam ma a kollégáknak, hogy figyeljetek ide, nagyon jó volt veletek egy kicsit leülni, ünnepelni, de ez a díj, azért is vittem be megmutatni, ez nem csak az enyém, ez a tiétek is. ez a tiétek is, és az a sok-sok fókuszosé is, aki 50 év alatt megfordult a fókuszban, jól érezte magát, vagy éppen nem érezte jól magát, lehet, hogy az volt neki a plusz, hogy rájött valamire, hogy ő neki mást kell csinálni. Ebből a sok-sok apróságból áll össze. Én egyedül nem tudtam volna ezt megcsinálni. Csak úgy, hogy segítséggel, támogatókkal, kollégákkal, kolléganőkkel, sok lelkes fókusztaggal és szülővel, ne felejtsük el, hogy ott vannak még a szülők is, akik fantasztikus, rendesek és mindenben segítőkészek.
Én azt hiszem, hogy ez egy szép végszó a beszélgetésünkre. A kultúra terén kifejtett kimagasló szolgálatáért a Pribina kereszt második fokozatával tüntették ki Jarábi Gabriellát, a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma igazgatóját és a Dunaszerdahelyi Fókusz színjátszó csoportok vezetőjét. Kedves Gabi néni, engedd meg, hogy még egyszer gratuláljak a kitüntetéshez, és köszönöm, hogy befáradtál a stúdióba.
Köszönöm szépen.